Köszönjük, drága mennyei atyám, hogy az Úr Jézus Krisztus, a te szent fiad nevében összegyülekezhettünk. Köszönjük, hogy növekedést, amit adsz létszámban, szellemben. Köszönjük, hogy felemelsz a következő szintre. És köszönjük, hogy a te kegyelmed még nagyobb mértékben nyilvánul meg az új évben. Hálát adunk az elmúlt évért. Köszönjük, hogy együtt lehettünk, épülhettünk, növekedhettünk. Hálát adunk a te jelenlétedért. Köszönjük a gyógyítások ajándékait, a szellemi ajándékok működését. És köszönjük az Úr Jézus Krisztusban kapott teljes körű megváltásunkat. Hálát adunk, Uram, mindazért, amit tőled van. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te megváltottál a betegségtől, a szegénységtől, a szellemi haláltól. Köszönjük ezt a háromszoros megváltást. Köszönjük a te igédet, amely orvosság a testünk számára. Köszönjük, Uram, a te érintésedet, a drága szent szellemedet, aki bennünk lakozik. És köszönjük, Szent Szellem, hogy te őrjáratot tartasz a testünk határain, és a betolakodó kórokozókat visszatartod a Jézus nevében. És ami a testben elromlott, azt pedig helyreállítod. Köszönjük neked a szent egészséget. Köszönjük a gyarapodó életet, a bővölködő életet, amit mellénk rendeltél. És köszönjük, hogy az ábrahámi áldások teljessége hozzánk tartozik. És mi ezt hittel tudjuk elvenni. Köszönjük a békességedet, a jelenlétedet, a szeretetedet, a megértést, kijelentést. És hiszik, Uram, hogy sok-sok kijelentés érkezik Krisztus testéhez. Hálát adunk, Uram, hogy továbbra is együtt haladhatunk az úton. A Jézus nevében. Amen.
Amen.
Köszönjük a szomszédodat, és kívánj neki egy kegyelem teljes, kegyelemben gazdag új évet. Halleluja.
Szeretettel köszöntünk benneteket az év utolsó összejövetelén. Köszönjük, hogy ma is itt vagytok nagy lelkesen, éhesen és szomjasan.
Kegyelemben gazdag új évet kívánunk mindannyiótoknak, és meglátjátok, hogy miért fontos a kegyelem. Ma a hálaadásról fogunk tanítani. Egy kis apróság, igen. Súlyos helyzetek vannak, tehát imádkozni kell, mert őrállóként állított Isten bennünket bizonyos helyekre. Tehát ezeknek megvan a fontos szerepe. Az imád fontosságával kapcsolatban kaptam egy e-mailt egyházon kívülről, de igazából annyira megragadott, és annyira jól ábrázolja az imádnak a fontosságát, hogy megosztom veletek. Kapott egy látást, egy betekintést egy hölgy. Következőt látta, hogy Magyarország fölött van egy nylon fólia, tehát fólia, mint a fóliasátor, egy nagy fólia. És ugye esik az eső, ami Isten áldása ebben a tekintetben, és a fólia felfogja. És nem érkezik le a földre. Ott gyűlik a fólián. Tudjátok, amikor így meg pony van, meg egyáltalán, és akkor benne ott gyűlik. És ezek a dolgokat felsorolja, hogy mi okozza ezt a áldás elvonást. Ilyen-olyan bűnök, abortuszok, szóval ezek a Isten ellenes dolgok. És ahogy a szentek elkezdtek imádkozni lent a földön, az imáik azok úgy szálltak fel, mint egy kard. És akkor a szúr-szúr, ugye döv-döv, és kidöfte a fóliát. És elkezdett először csak cseppenként. Aztán, ahogy a tágította ugye a nagy nyomás, akkor már folyt, és utána kézzeljétek, ez a fólia szétszakadt, és zúgy. Tehát sokfelé, és korábban is már voltak proféciák arról, hogy az utolsó időkben egy hatalmas Szent Szellem kiáradás, egy áldás érkezik a földre, de ez a fólia példa, nem is példa, hanem látás, ez nagyon jó szemlélteti azt, hogy az imát mit képesek elvégezni. hogy az egyházunkat Isten őrállóul állította Izrael háza mellé. Persze helyet, ha nem töltjük be, akár is lehet veszíteni. De ugyanez igaz kicsiben, például Ságvár és a környékére vonatkozóan, hogy Isten őrállóként állított ide benneteket, hogy az ima munkát elvégezni. Jönnek a választások, és sok minden más. Hogy jól menjenek a dolgok, és a keresztényeknek, amit hoznak rendeleteket, határozatokat, azok pozitívak és kedvesek legyenek. Tehát az ima munka egy nagyon fontos dolog, és hát ezért van ugye az a kék és a zöld ima könyv. Húsmentesen élni. Na mondom, hogy milyen vegetárium is tanítás. De igazából hústest, tehát testmentesen, mert a test cselekedetei azok mindig ellenkeznek a szellemnek a dolgaival. Tudjátok, a világi tévében általában rossz hírek mennek, de most valamikor volt egy hír a tévében, a híradóban, hogy egy anyuka meghalt, babát császármetszéssel kivették belőle, és ugye külön orvoscsoport foglalkozott az egyikkel a másikkal, és az anyuka is 4 perc után, ha jól emlékszem a számra, feltámadt. Mondhatni, hogy feltámadt. Apuka csak annyit mondott, hogy ez csoda volt. Ez kétségtelenül csoda. Megnéztem a nek a weblapján ugyanezt a hírt, és hát ugye kommentárokat fűznek hozzá az olvasók, a látogatók, és hát bizony többen mondták, hogy ez isteni csoda volt, szóval odaírták. Halleluja. Nemrégen tanultunk arról, hogy az Úr Jézus az útnyitó, a pásztor előmegy, és a nyáj követi a hangját. És nem gondoltam volna, hogy Izraelben ez valóságosan a gyapjas négylábú bárányokkal is így teszik, hogy a pásztor nem mögöttük megy, tereli, hanem előttük megy és vezeti őket. Valóságosan. És akkor egy turista csoportnak ezt elmondta az idegen vezető, és utuk közben mit látnak? Megy a nyáj, és hátul megy egy ember. Kérdezik, hát ez most akkor ez hogy van? Hát ez kíváncsi volt az idegenvezető is, és kinyitott az ajtót, és megérdezte, hogy ember. Hát nem úgy szokták itt, hogy elől megy a pásztor, és megy utána a nyáj? De igen, igen. Csak én nem a pásztor vagyok. Én a mészáros vagyok. Úgyhogy érdemes odafigyelni erre. Hogy terelnek bennünket, vagy követünk valakit. Tegnap volt az Úr dicsőségére. Tegnap volt két üdvösség. Hozzánk jöttek. Hozzánk jöttek. Azért mondom ezt el, hogy a lehetőséget kihasználni. Ott k***ba összeakadtunk, ott k***sek néha oda kiállnak, és sorsjegy, jó, kitöltöm, bedobtam, fölhívtak, hogy nyertünk. Jó. Ez karácsony előtt volt, mondom, én lelkész vagyok, én most nem érek rá, beakadt a kívülsi jófokra, én most nem tudok bemenni kész. Ki hozzád? Jó. De itt már ugye mindjárt az a vezér hangja jött be, hogy akkor itt az olyan valamit készít. Meg is volt az időpont, és akkor lemondták. Aztán utána adtak egy újabb időpontot, hogy most jövünk. Hát... az otthon miatt nem nagyon repestek ettől, de aztán elmagyaráztam, hogy ez nem a c***ről fog szólni, hanem az Úrról fog szólni. Két hölgy megérkezett, helyet foglaltak, elkezdte volna mondani, mondom, egy pillanat, bocsánat, de én mindig imába szoktam kezdeni. Körülbelül 3 órájuk volt ránk, 40 percünkben, utána mentek tovább. Én mindig imába szoktam kezdeni. Ha nincs ellen kifogásuk, akkor mondtam egy rövid imát, hogy az Úr vezessen bennünket, stb. És az ő áldása legyen velünk. Jó. Veszi a levegőt, hogy nekiáll majd a termékekről beszélni, és akkor mondom, hogy viszont benne még egy kérdésem. Önök keresztények? Csak adtam egy könyvjelzőt, kártyanaptát, hogy ezen van egy gyönyörűséges ima. Elmondanánk együtt? Persze hozzáteszem, hogy előtte meg kell kötni a ellenállás felemét. Természetesen. Úgyhogy simán örvendezés volt a mennyben. Mert ugye megkérdeztem, hogy most van üdvösségük? Hova kerülnének, hogyha? Hát ezt nem nagyon tudták, de utána végén már testen kívüli élményeknél jártunk, és mindenfelé jártunk, és 10 perc azért maradt a termékekre is a végén. Úgyhogy a lehetőséget meg kell ragadni. Kérdéseik is voltak. Tehát igen, az üdvösség nagyon fontos az utolsó időben. Láttam egy filmet. Interneten fönt van valahol. Az a címe, hogy távoli mennydörgés, nem tudom, hogy ezt valaki láttátok. Jó, akkor tudjátok. Gyakorlatilag úgy volt időm, hogy közben dolgoztam és hallgattam. Tehát nem is a képet néztem nagyon, amikor érdekes voltak, oda kattintottam, de egyébként dolgoztam a gépen. Lényeg az, hogy ez az elragadtatás utáni időkben készült, ez a film, a proféciák alapján, tehát az teljesen hiteles, a film meg ugye hát természetesen ugye, hogy mondják, kitalált vagy. Lényeg az, hogy ott megvoltak nagyon sokan zuhanva, hogy hova lettek a hozzátartozók. És aztán hát fölállt valamilyen egyáruhás szervezet, és mindenképpen ugye a fenevad jegyét, a vonalkódot rájuk akarták ugye tenni, de hát ők nem engedték, akik keresztények voltak, és tudták, hogy ez miről szól. De az volt a helyzet, hogy anélkül nem tudtak se venni, se eladni, hogy mondja a Biblia. Nem tudtak benzint a kocsijukba venni, nem tudtak élelmet venni. Hát eléggé meg voltak szorongatva. Volt, aki ez miatt ugye átállt, és fölvette a fenevad jegyét. Aztán volt egy ilyen nagy előadóterem, ott beszéltek róluk, hogy ide lehet jönni az asztalhoz, kaptok egy lehetőséget, és életben maradtok. És akkor megkérdezték, hogy mi van, hogyha nem. Akkor elviszünk benneteket egy másik helyre, és gyakorlatilag egy giotinhoz vitték őket, hogy akkor most itt megint második döntési lehetőség. Hogy fölveszitek, és éltek, vagy pedig bekövetkezik az, hogy oda visznek benneteket a giotin alá. Na most, aki tudja, ismeri az igét, az tudja, és el is mondták ott, hogy az örök élet az sokkal hosszabb, és az Úr Jézussal tölteni az időt, mint itt a Földön még élni 10-20-30 évet. És a fenevadnak a bélyegével. Tehát igazából ez a film arra jó, hogy a keresztényeket arra ösztönözze, hogy még jobban, komolyabban vegyék a evangelizációs elhívását az Úr Jézusnak. Hálaadás. Mai tanításunk erről szól. Hálát adni, mint a bevezetőibában is volt, lehet az elmúlt dolgokért, és lehet hálát adni azért, amit szeretnék megkapni. Ez kétféle módja a hálaadásnak. Sokan kívántak boldog új évet már nektek az elmúlt napokban. De kérdés, vajon milyen lesz az új éved? Ez jó kérdés, de megmondom, milyen lesz. Lapozzuk fel közben a Zsoltár 65:11-et. Olyan lesz az új éved, amilyen kép van az új évről a lelki szemeid előtt. És ezt a képet a gondolkodás határozza meg. Ezért mondja a Róma 12:2-ben az ige, hogy újítsátok meg a ti gondolkodástokat. Tehát a Zsoltár 65:11-nél vagyunk egyenlőre.
Megkoronázod az esztendőt jó voltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad.
Amen.
Amen.
Jó ez nektek? Új évi jó kívánságnak? Akkor örvendezzünk, mert az evangélium az örömhír. Tehát gyakorlatilag a mindenféle helyzetünket, az anyagi helyzetünket, az egészségügyi helyzetünket, az a kép határozza meg, ami bennünk van, ami bennünk kialakul, ami lelki szemeink előtt ugye kivetítődik, de ez a gondolkodás eredménye. Tehát a legelső lépés az, hogy a keresztények újítsák meg a gondolkodásukat. Mégpedig az ige alapján. Ez egy külön tanítás, most arra nem megyünk bele. Két rendszer létezik. Van a világi rendszer, és van Isten rendszere. Te melyikben vagy? Ez egy sorsdöntő kérdés. Ki a te forrásod most anyagi tekintetben? A fizetés, a nyugdíj, a vállalkozás, mellék tevékenység, vagy pedig az Úr. Különbséget kell tenni a forrás között és az eszköz között. A munkahely, meg a főnökök, meg a nyugdíjhivatal egy eszköz. A forrás Isten. Tehát gyakorlatilag, ami befolyik hozzánk anyagi áldás, az mind Istentől származik valamilyen tekintetben. Isten adta a leheletet, Isten adja a szívdobbanásodat, Isten adja az erőt, ezt az erőt te eladod, te dolgozol, és ezért kapsz kenyeret, vagy kenyérre való pénzt. Tehát a forrást nem szabad az eszközzel összetéveszteni, és sok esetben a keresztények saját magukat lekorlátozzák. Ki volt ez a szolgáló, aki? Robert May. Nem tudom, emlékeztek-e rá, vagy volt-e valaki ezen a Robert May alkalmon. Itt is járt Balaton körül, de kazettákat valószínű hallottatok. Egy fiatal pásztor, van egy gyülekezete, szinte nyugdíjasokból áll, vagy kivétel nélkül nyugdíjasokból áll, és fölépítettek egy imaházat, egy templomot. Hogy lehet ez? Hát úgy, hogy nem arra tekintettek, hogy júj, hát nekem csak egy kis nyugdíjam van. Abból nem lehetne tényleg egy templomot összehozni, hanem a látásukat kiszélesítették. Kértek Istentől áldást, és amikor áldottak voltak, akkor már tehát a jövedelmükön felül, vagy a, hogy mondjam, a fix jövedelmükön felül, akkor abból már előszorították a építkezéshez szükséges anyagiakat. Tehát amikor csinálod a családi költségvetést, akkor ne csak arra korlátozz le, hogy ennyi a láthatók szerinti jövedelmem. Mert az ábrahámi áldásokat ne felejtsd ki belőle. Ábrahám nagyon gazdag volt, mert Isten áldása volt vele. A Máté 13.22-t nézzük meg, a magvető példázatra van itt ezen a részen. A probléma ott van, amikor csak a látható jövedelemre korlátozza az ember a látását, hogy a láthatókra néz. Pedig az ige azt mondja, hogy ne tekintsünk a láthatókra, hanem a láthatatlanokra, a szellemi dolgokra, az áldásokra. És amikor a keresztény a láthatókra néz, akkor az történik, hogy azok a világi gondok, problémák, hogy már megint áremelés, már megint 320 forint a benzin, már megint ez a benzin be fog gyűrűzni majd a kenyérbe, meg a kiflibe, meg a tejbe. Tehát ezek a világi dolgok kilopják az igét. Ez a probléma ezzel. Olvassuk el a Máté 13.22-t.
Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, de e világnak gondja, és a gazdagságnak családsága elfogyja az igét, és gyümölcsöt nem teremt.
Érthető, ugye? Megkapod az igét, akár mai napon, vagy olvasod otthon az igét, és jönnek a világi problémák, és kirángatják. Egyik pásztorom, meg a haja szegénynek énekel, ne pásztorom, pásztortársam. Van egy fél éves báránya, nem túl sok az útban ez, de ha van egy kis pénze, akkor mindig SMS-t ír neki, hogy hajnali 5-kor hívja, hogy indulok a Balatonba. Most éppen kapott egy SMS-t, hogy jaj, de szaggat, jaj, de fáj, itt és ott, és alig bírom ki. Nem kétlem, hogy így érzi magát valaki esetenként. De ezek a láthatók. Mit tett az Úr Jézus? Az ő sebeivel gyógyulánk meg. Isten igéjét igazságnak tudjuk tekinteni? Igen. Én legalábbis igen. Tehát, ha ott azt írja az ige, és azt mondja Isten igéje, hogy Jézus sebeivel gyógyulást nyertünk, akkor számomra az az igazság itt, és ha előadódik valami tünet, akkor az lehet igazság? Az a hazugság a számomra. Mert a mennyei apukám szavát 100%-osan elfogadom. Nem kételkedek benne. Tehát a betegség, a tünetek, a szegénység, az mind hazugság. És hogyha erről a keresztény a szívében megértést kap, akkor olyan kép ábrázolódik ki előtte a kivetítőn, hogy hát én Krisztus sebeivel gyógyulást nyertem. Ábrám áldásai az hozzáadhatóznak. És az drága szent, és akkor nem ír ilyen SMS-eket. Nem tudok mit csinálni vele, azt mondja a pásztor. Egy dolgot azért lehet tenni, ahogy tanultuk korábban is, hogy a kijelentés és bölcsesség szellemét kiárasztani fölötte. Hogy meglássa az igájnak az igazságát, a világosságot. Tehát, akár hogy nézünk ki, akár hogy érezzük magunkat, egy dologra kell nekünk fókuszálni. Az Úr Jézusra. Mert hogyha mi az ellátásunk forrására fókuszálunk, akkor kezdünk el sikeres, győzedelmes és áldott életet élni. Nézzétek meg az embereket, amikor az utcán sétálnak. Hányan mennek lehajtott fővel és lehajtott bajusszal? De akad köztük, akik fölfelé tekintenek, és szájuk sarka fölfelé kanyarodik. Tehát már maga a tekintet az meghatározó. Ha lefelé nézzünk, akkor az súlyt jelent, terhet jelent, nyomást jelent. Viszont fölfelé nézünk, akkor az a siker útja. Volt vasárnap egy nagyon rövid profécia, így szól. Dicsőséges év. A nagyobb világosság éve, a sikerek éve, a gyarapodás éve, a növekedés éve. A több és a még több éve, több mint valaha. Hatalmas dolgok történnek az idén, atyám. Nagy változások lesznek. Előléptetések, magasabb pozíciók, növekedés minden területen, és az életünknek minden területén. Köszönjük, atyám, hogy az áldottjaid vagyunk, és köszönjük a Szent Szellemet, akit kiöntöttél a szívünkbe, és köszönjük mindazt, amit tettél és elvégeztél értünk. Hogy buzduljon a szívetek. Tehát ezek alapján mondhatjuk azt, hogy örömteli napok várnak ránk. Mit jelent az öröm? Egyúttal azt is jelenti, hogy szabadok vagyunk. Tehát, hogyha egy gyülekezet egy nyáj örömben van, akkor az azt jelenti, hogy a kötésektől, terhektől szabadok. Sőt, azt is jelenti, hogy otthon is örvendeznek. Mert a dicséret, a háladás és a ebben való örvendezés, hogy Uram, milyen megváltásban részesültünk a Te kegyelmed által, amit meg sem érdemeltünk volna, csak kegyelemből kaptuk, tehát ezen való örvendezésnek és a hálának életvitelnek kell, hogy legyen. Megmondom őszintén, hogy nincs minden gyülekezetben olyan öröm, mint itt. Amit itt meg szokott nyilvánulni. Persze előadódhatnak gondok, problémák, de akkor mit kell csinálni azzal? Mit mond az ige? Hogy minden gondotokat őre elvessétek. Mert néki gondja van reátok. És ha jól emlékszem, még a Manyikánk nagyon jó példát csinált, hogy fölírt a papírra, és föltette a szekrényre. Jól emlékszem? Tehát leírt a problémáját, imádkozott érte, és föltette a szekrényre, hogy ez már nem az enyém. Uram, ez a tiéd. Menjünk el a Zsoltárokhoz, az 50. fejezet. Figyeljétek meg ezt a három lépést, amit fog következni. Zsoltár 50. fejezet. Hogy mi az a három lépés, és milyen összefüggés van közöttük. De volt gyerekkoromban egy vicc, ami úgy szólt, hogy öcsike, ha megmondod, hány kifli van a zsebemben, megkapod mind a kettőt. Itt nem kettő van, itt három lépés van. Zsoltár 50-ben a 14-es, 15-ös vers.
Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, Én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem.
Amen. Na, előadódik a gond, mert az Úr Jézus soha nem mondta azt, hogy piros szőnyegen fogsz ezután járni, édes lányom és édes fiam, miután újjá születtél, mert elvilág Isten a sátán. És ő bokán fog rugdosni. De nincs olyan ereje, ezt most olvastam valahol, hogy nincs olyan ereje, hogy eltegyen láb alól. Tehát sokszor megpróbálta, én is, hogy visszagondoltam az életemet, sokszor megpróbálta, de dicsőség Istennek nem volt olyan hatalma. Tehát, ha gondod van, kezd hálaadással. Nem azért, mert gondod van, hogy jaj, de jó, hogy most kaptam egy keresztet, és ezt most akkor cipelhető vetem, hanem azért, hogy tudom, Uram, hogy te ebből a problémából ki tudsz hozni, mert te hatalmasabb vagy, mint a probléma. Tudjátok, a viharfelhős történet, hogy szól. Jön a nagy zivatar, megfordul a keresztény, és azt mondja, látod, Istenem, hogy milyen hatalmas viharfelhő van mögöttem? Ez az a keresztény, aki, bár nincs még kellő hit, de akiben megvan a kellő hit, az megfordul, és azt mondja, te viharfelhő, látod mögöttem azt a hatalmas Istent? Rajtunk múlik, hogy a problémát mekkorának látjuk. Te egy biztos, hogy a probléma soha nem nagyobb Istennél. Lehet, hogy mi annak látjuk, hogy nagynak látjuk, de a probléma soha nem nagyobb Istennél. Na tehát hálaadással kezdünk, aztán segítséghívás, a második lépés, és jön a szabadítás. Ez a három lépés olvasható ki ebből az igéből. Tehát hálaadás, segítségkérés és szabadítás. Ha viszont valamit kérsz Istentől, hogy szeretnél egy mélytengeri herkentyűt, akkor imában Jézus nevében az Úr elé mész. Kérlek, Uram, látod az én szívem kívánságát, hogy nekem erre milyen nagy szükségem lenne, és jaj, de szeretném, de nagyon-nagyon szeretném. És a ima végén hitben megköszönöd, hogy köszönöm, Uram, hogy ez megvan. És ezt azért tudod megtenni hitben, amikor még nem is látod, mert tudod, hogy a Atya az imáidat meghallgatja, készíti a csomagot, címzi, és beteszi a csőpostába. Az egy másik kérdés, hogy mikor ér ide, mert az rajtunk múlik. A mi hitünkön múlik, mert a hit az a szállító eszköz, ami a Atyától ide hozza nekünk valóságba azt a dolgot. Tehát az imánál ugye ima, hálaadás, és jön az eredmény. Tehát még egyszer ismétlem, hogy a hálaadásnak két fajtája van, hogy ami már megvan, megvalósult, azért adok hálát, vagy pedig valamit előre hitben megköszönök, hogy az megkapom. Pontosabban megkaptam, csak még nem ért ide. Zsoltár 100-hoz lapozzunk, egy pár ilyen újéves ige az jól jön most. A terheket nem kell cipelni, azt le kell rázni. Tudjátok, az okos csacsi mit csinált? A kutásodnak a szamara? Zsoltár 100-hoz lapozunk, és a 4-es vers lesz majd. Kimentem ezőre a kutásó szamarával. Valahol rendeltek egy kutat, megásta a kutat, és a csacsi már ugye este felé ugye addig-addig tipegett, míg beesett a kútba. De mivel nagyon messze voltak a falutól, a kutásó ott állt a kút szélén, szomorkodva, hogy hát én ezt egyedül nem tudom kivenni, pedig olyan derék jószág volt, és úgy szerettem. Ha most én hazamegyek, itt hagyom, jönnek a farkasok fölfalját. Mit tegyek? Hát mivel sajnálta a szamarát, hogy a farkasok se ne szaggassák szét, hát azt mondta, gyárnak a csacsikám, most akkor meg kell válnom tőled, és elkezdte a földet rá szórni a csacsira, betemetni. Tehát egy teher nehezedett a csacsinak a vállára. És mit csinált az okos csacsi? Megrázta magát, lement a föld és rálépett. És mindig egy centivel följebb-följebb ért. Igaz, hogy kút nem lett belőle, de a csacsi kijött. Tehát nagyon fontos az, hogy a kereszténynek a terhet le kell rázni. És akkor fog kijönni. Sajnos vannak téves tanítások, hogy milyen jó a fájdalom, milyen jó a szegénység, milyen jó a szenvedés, milyen jó a olyan, ami igen ellenes. Zsoltárban a 100. fejezetben a 4. vers.
Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét.
Tudjátok, amikor hazajön a iskolából a gyermeketek, vagy hazajön az unokátok, és ha netán tornácos, de nem is kell tornát, maradjunk előszobánál, ugye? Hogy röpül be? Hogy anyu, vagy mami, papi, kaptam ötöst, kaptam ezt, kaptam azt, kitüntetést, előléptetést, bármit. Hogy röpül be a tornácon az előszobába? Hát hatalmas örömmel, hálaadással, örömmel, dicsérettel. Jaj, de finom volt ez a süti, amit sütöttél nekem, ugye, és elküldted. Tehát valahogy nekünk is így kell az Atya elé lépnünk, amikor belépünk az ő jelenlétébe. Zsoltár 107. fejezet és a 8. vers.
Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért.
Tehát hálaadás a kegyelemért, és ahogy haladunk a tanításban, meglátjuk, hogy a kegyelem miért fontos, és a csodadolgokért, mert csodadolgok mai napon is léteznek. Ezt elmagyaráztam a***seknek is. Mondtam, hogy ez rontja az önök üzletét, meg a bizniszét, de én ebben hiszek, és ezt alkalmazom. Zsoltár 119-esben, a 62-es vers, hogy mikor kell hálát adnunk? Ez a kérdés.
Éjfélkor felkelek, hogy hálát adjak néked igazságod ítéleteiért.
Mikor kelt fel ez a jó ember? Hát ez pont éjfélkor. Gyakorlatilag hálát adni lehet óránként, nem fontos reggel és este csak erre korlátozni. Lehet adni 5 percenként, és lehet adni percenként. És ha jön a tavasz, és kimentek a kertbe metszeni, meg kapirgálni, és ha kettesben vagytok az Úrral, akkor folyamatosan lehet hálát adni. A Ézsaiás 12-ben pedig ott van a megváltottaknak a hála éneke. Ez pár versből áll, ezt elolvassuk. Tehát Ézsaiás 12. fejezet, ez néhány vers. Megváltottak hála éneke.
És így szóltam a napon, hálákat adok néked, ó Uram, mert jó lehet, haragudtál rám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engem. Ímé az Isten az én üdvösségem, bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, és ő lett nékem az üdvösségem. S örömmel merítetek vitet az üdvösség kútfejéből, és így szólotok a manapon. Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, hirdessétek a népek között nagyságos dolgait, mondjátok, hogy az ő neve felmagasztaltatott. Mondjatok éneket az Úrnak, mert dicsőséges dolgokat cselekedett. Adjátok tudtára ezt az egész földnek. Kiálts és örvendj Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izraelnek szentje.
Amen. Ugye milyen szép. Elmegyünk az 1 Tesszalonika 5.18-ba, és itt is a hálaadásról van szó. És nem szabad félreértelmezni ezt az igét sem, úgy, mint a többit sem. 1 Tesszalonika 5.18-as. Előtte természetesen ott van, hogy mindenkor örüljetek. Ez kötelező akkor, mert ige is van hozzá, hogy egyszer a kántor Ferit mondta, hogy ma kötelező örülni. Emlékeztek még rá? 1 Tesszalonika 5.18-as.
Mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézusban ti hozzátok.
Na most ez nem azt jelenti, hogy mindenért, mert amikor az ember kifekszik, mint egy alogbéka, akkor azért nem kell hálát adni, hogy kifekült és az ördög elgáncsolta, hanem minden helyzetben a szabadításért. Tehát a hitünknek ott kell lenni, hogy akkor is fel tud Isten emelni bennünket, hogyha gyalogbéka effektus következett be. És amikor hitben vagyunk, akkor ott van a Szent Szellem öröme. Tehát a hit és az öröm, az kéz a kézben jár. Ha nincs ott az öröm, a hit sincs ott olyan mértékben. Tehát őrizzétek meg ezt a Szent Szellem általi örömöt, ami itt tapasztalható. 2 Timóteushoz megyünk. Addig elmondom, hogy kétféle embertípus van. Az egyik embertípus a hálás, a másik pedig a hálátlan. 2 Timóteus, 3. fejezet, 1-től 5-ig. Ez vonatkozik az utolsó időkre is. Erősen.
Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jót nem kedvelők. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Akiknél megvan az Isten félelem látszata, de megtagadják annak erejét, és ezeket kerüld.
Amen. Tehát itt van a háládatlan kifejezés, ami ugye a hálásnak az ellentétje. Vannak, amikor emberek a problémákat magasztalják fel. Hogy mit tettek én velem, vagy mit nem tettek én velem, amit elvártam és meg kellett volna tenni. Egy párszor elhangzott egy Pesten is tanításként, hogy senkitől ne várjál semmit, mert akkor nincs mi megsértődni. Nem köszönt, nem köszönt. Kész. Tehát, amikor az ember a problémákról beszél, az nem alázat, az nem hit, és nem hálaadás. Isten pedig úgy azt mondja, hogy alázatosokat fölemeli. Felmagasztalja. Olyat is szoktak mondani, hogy ha tudnád, hogy mit éltem át ekkor és ebben a helyzetben. Ez megint hálátlanság. Mert Isten kihozta belőle, arról kellene beszélni, hogy hálát adok Istennek, hogy igaz, hogy voltam a gödörbe, de aztán fölfelé jöttem az Úr kegyelméből. Konkrét esetek. Van egy keresztény ismerősünk, egy lány, nem annyira fiatal, járt a gyülibe egy ideig. Kicsit fogyatékos, mozgássérül volt erősen, szinte nem tudott menni. Most gyönyörűen megy, csak nem a gyülekezetbe. Az Úr meggyógyította, nem a gyülekezetbe megy. Amikor elkezdett járni a gyülekezetbe, Isten nyitott egy kaput az ő kegyelme által, és mentek hozzá a különböző segítségek, csomagok, lehet, hogy még pénz is, élelmiszerek, főképp amikor ünnepek voltak, csak be voltak akasztva a kapujára. És ez a csatorna elzáródott azáltal, hogy egyrészt nem a helyét foglalja el, tehát nem jár a gyülekezetbe, másrészt pedig ő elvárja, de közben nincs hálaadás. És amikor elmegy az utcán mások mellett, akkor csillagvizsgáló típusban, felcsapott fejjel, köszönés nélkül. És ha jól hallottam, akkor idén nem volt egyetlen csomag sem. Tehát ez összefügg azzal, hogy hálaadó az ember, vagy nem hálaadó. És a kegyelem kapuja ez alapján nyílik, vagy záródik. És amikor a pásztor megkérdezte, hogy tehát nem kéne gyülekezetbe járnod, mert hát az Úr meggyógyított, hát robogsz, biciklizel, tehát a lábai rendbe jöttek. Nem tudott menni a kerítés mellett, sem kapaszkodva, akkor is alig-alig. Azt mondta, hogy azért nem, mert ha az jár, akkor én nem járok. Hát azt mondja, figyelj ide, hát kapja fejedhez már. Hát ő tőle kaptad a legtöbb csomagot, meg élelmiszert, meg ajándékot. Meg vett figyelem, hogy az 70 éves, és hogy kicsit bohókás már, akkor olyan. Tehát adja a hálát Istennek, hogy mennyi mindent kaptál. Akkor se. Jó, akkor se. Nem kötelező. Tehát a hálás és a hálátlan szívben itt van a különbség. És akkor ugye, amikor a hálásból átállnak a hálátlanba, akkor hirtelen jön az, hogy nem jó a gyülekezeti társam, nem jó a pásztor, 10 évig jó volt, de most akkor nem jó a pásztor, mert ilyen, meg olyan, meg amolyan, és akkor egyszer a Békevárra, ugye van egy hirdetési rovat, valaki föltette egy hirdetést, és mivel azt a úgymond szabályt hoztuk, meg írtam fel, hogy a hirdetések, most nem tudom, 6 hónapig, valami ilyesmi van, vagy 3 hónapig vannak fent, vagy van egy határidő, mert ugyanis az a helyzet, hogy miután a keresztények fölteszik a hirdetést, utána teljesen elfeledkeznek, és ha 5 évig ott van, akkor 5 évig ott van, ott eladták már azt, amit akartak. Tehát ezért van egy ilyen szabály, hogy egy X idő után törlés. És töröltem az ő hirdetését is, és hát fel volt háborodva. Hogy mi jogon? Hát egy dolgot tehet, hálát adhat Istennek, hogy van egy ilyen weboldal, és van hirdetési lehetőség ingyen. És ugye ennek vagy aláveti magát, és használja így ezekkel a feltételekkel, vagy nem használja, is kész. Lukács 17. Lukács 17-ben, tudjátok, Jézushoz ment a 10 leprás. És Jézus mit mondott nekik? Hogy menjenek el a paphoz, és mutassátok meg magatokat, mert akkor az volt a törvény. Ő állította ki a bizonyítványt, hogy ezek egészségesek, mert különben az ilyen súlyos betegek nem mehettek közösségbe, el kellett kerülni az embereket, a falut, és messziről kiáltani kellett, hogy tisztátalan vagyok. És súlyos büntetés járt azért, hogyha ezt megszedték. Mégis ez a 10 leprás oda ment Jézushoz, és ahogy mentek az úton a paphoz, meggyógyultak. A Lukács 17-ben a 17-18-as vers.
Felelvén pedig Jézus mondta, avagy nem 10 tisztulának én meg, a 9-e pedig hol van? Nem találtattak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen?
Ugyanis a 10-ből egy visszatért hálát adni. De ráadásul még idegen is volt, és nem is izraelita volt. Csak 9 meg nem jött vissza hálát adni. Hogyha az ember nem ad hálát Istennek, nem ismeri el, hogy ő volt az, amit tett, akkor könnyen bajba kerül. Viszont, hogyha hálát adunk, akkor a hálaadással egyre nagyobb kegyelem árad ránk. És a kegyelem által pedig jönnek az áldások. Tehát ezért fontos, hogy egy hálaadó hozzáállást és szívet építsünk ki. Saját bizonyságom, amit gyakorlatilag megtapasztaltam az Úr kegyelméből, hogy egy ideig úgy gondoltam, hogy hát a ráérő családtagok úgyis ráérnek, és akkor meg tudják csinálni ezt is, azt is, azt is, le tudják másolni a CD-t, meg a tanításokat, meg mit tudom én. Tehát hogy úgyis ráér, és belefér az idejébe. Ami igaz egyébként, de az Úr átállította a csatorna váltót nálam, és elkezdtem fokozatosan hálaadóvá válni, úgy a családtagokért és minden másért. Ezt úgy magamba tettem az imaszobámban, és azt vettem észre, hogy az otthon légköre megváltozott. Mert amíg gyakorlatilag én elvártam, addig egy ellenállást tapasztaltam. De miután elkezdtem hálaadó lenni, ez az ellenállás eltűnt. Csak próbáljátok ki nyugodtan. Tehát hálát adni. Hálát adni a papáért, mamáért, családtagokért, gyerekért, lemenőért, felmenőért, mert a hálaadás az a szíveket megnyitja. És működik. Ezt csak írjátok fel házi feladatnak, ha el akarjátok olvasni. 2 Krónikákban, a 32-es fejezetben, hát ott hosszabban megtaláljátok, talán ott a 20-26-os közötti részen történt az, hogy Ezékiás volt a király, és jött az ellenség. És Ezékiás király tudta, hogy egyedül ő kevés, imádkozott Istenhez. Jött Isten az angyalaival, az ellenséget szétverte, elfutottak, és a király, illetve hát az ország ugye megmenekült. És jött a nép királynak hálát adni. Ez még önmagában nem nagy baj, de a dicsőséget magára vette, és nem adta tovább Istennek, hogy nem én voltam, hanem Isten volt. És ezért egy ítélet szállt rá. Nagyon sokszor találkozom én is keresztényekkel, amikor úgymond valaki valakinek megköszön valamit, hogy jaj, de jó, hogy ezt megtetted, segítetted, vagy milyen bölcs gondolat származott tőled, vagy mennyit segített, amit mondtál, és akkor aki ismeri ezt a ige igazságot, és akkor azt mondja, nem én voltam, továbbadom a dicsőséget Istennek. Ugye ismeritek ezt? Tehát mivel a dicsőséget magára vette, és nem adott hálát Istennek azért, hogy ő volt a szabadító valójában, ezért egy ítélet szállt rá és a népre. Ézsaiás 38-ban az 1-től 6-ig olvassuk el, mert itt egy kicsit részletesebben kifejti. Mind a két helyen ugyanazt írja, amit az előbb is mondtam, de érdemes a kettőt összevetni. Tehát Ézsaiás 38, 1-től 6-ig.
Azon napokban halálos betegségbe esik Ezékiás, és eljött hozzá Ézsaiás, Ámos fia, a próféta, és mondá néki. Ezt mondja az Úr, rendeld el házadat, mert meghalsz, és meg nem gyógyulsz. És Ezékiás arccal a falnak fordulván könyörge az Úrnak, és mondta, ó, Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam igazságban, és teljes szívvel, és hogy ami jó előtted, azt műveltem. És sírt Ezékiás keservesen. És lőn az Úr beszélde Ézsaiáshoz mondván, menj el, és mondd Ezékiásnak, így szól az Úr Dávidnak, atyádnak Istene. Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet, ímé, még napjaidhoz 15 esztendőt adok. És az asszíriai király kezéből megszabadítalak téged és a várost, megoltalmazom-e várost.
Amen. Tehát, ahogy mondtam, ítélet szállt a királyra, és most olvastuk, hogy halálosan megbetegedett. Isten szólt a profétának, Ézsaiásnak, hogy menj el a királyhoz, és vidd el az üzenetet, egy rossz hírt, hogy írjál végrendeletet. Ezen úgymond a mai nyelvezettel, hogy Ezékiás megzuhant, és Istenhez fordul gyorsan. Isten az imákat meghallgatja, ugye? Amikor szívből jön az ima. Mi történt? A proféta már majdnem kiment a kapun, vagy ki is lépett a kapun, amikor Isten megint szól hozzá, menjél vissza. Van egy másik üzenet. Kegyelmet kap a király, mert szívből imádkozott. Kap még 15 évet az életéhez. Tehát fontos, nem mulasszuk el a hálaadást. Isten elvárja, hogy elismerjük őt. Hogy te voltál az, aki meggyógyítottál. Te voltál itt és itt, ezen a ponton, amikor a karjaidba vettél. Vagy megőriztél egy balesetben. Ugyanis ezek mind Isten kedvességei felénk. És Isten kedvességére nekünk megfelelően kellene reagálni. Azaz hálát adni. Ezékiásnak is ez kellett volna, amikor a nép megköszönte ugye a szabadítást, hogy az ellenség ugye ki lett nyírva, hogy Uram, hálát adok, mert te végezted ezt. Hogy ezt elmondani a népnek is, hogy ezt Isten végezte. Tehát a háladás az egy élethitel legyen. Nagyon fontos köszönetet mondani Istennek. És erről szólnak a bizonyságok a újságokban, meg szóban is. És nagyon nem helyes az, hogyha az emberek szégyellik a nyilvános bizonyságtételt. Tehát gyülekezetben, főképp Pesten, ugye a tévé előtt megy, mármint kamerák előtt megy. A 2 Korintus 2.14-ben azt nézzük meg, hogy a hálaadás és a győzelem között van-e kapcsolat.
Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát minden helyen megjelenti általunk.
Amen.
Amen.
Mit tesz a hálaadás? A hálaadás helyet ad Istennek. A zugolódás az ellentétje, az pedig nem ad helyet Istennek, illetve ad helyet csak az ellenségnek. A hálaadás dicsőséget ad Istennek. És a hálaadás magasztalja Istent. Tehát ilyen szempontból is fontos a hálaadás. És ilyenkor felmerül a kérdés, hogy mi mindannyian egyenként otthon hálaadók vagyunk? Vagy még jobban rá kell állni erre a vonalra? A hálaadás az egy nyitott szívet takar, mert a bezárt szív nem tud hálát adni. Az magába fordul. És a hálaadás gyakorlatilag egy alázatot is jelent. Hogy alávetem magam Istennek, mert én kisebb vagyok, mint Isten. Nem úgy, mint az egyszeri keresztény, hogy én többet tudok, mint az. Én is tudok annyit, mint a pásztor. Neked nem fontos elmenni a gyülekezetbe, majd én eljövök és imádkozok. Ráteszem a kezemet és kész. És aki ezt becumizza, az kimarad a gyülekezetből. Van még egy igénk. Nem, van még több is. 2 Korintus 4.15. Itt egy láncreakciót figyelhetünk meg.
Mert minden ti éreztetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére.
Amen. Rövidített fordítás így szól. Mert mind ezen dolgok ti éreztetek történnek azért, hogy több kegyelem, isteni jóság és szellemi áldás áradjon ki egyre több és több ember felé, és ez sokak által megsokszorozódva a hálaadást egyre bőségesebbé tegye az Isten dicsőségére. Amen. Hogy ne csak a szűkös, látható anyagi forrásunkra tekintsünk. Hogyha egy keresztény áldott, és szól az Úr, hogy az a másiknak segítségre van szüksége, és anyagilag mondjuk megáldja. Túlcsorduló van, mert Isten túlcsorduló. És hogyha neki nincs arra szüksége mind, akkor abból ő tovább áldhat meg másokat. És akkor egyik is, a másik is, a harmadik is elkezd hálát adni, és háladóvá válik. És a hálaadás egy láncreakciót indít be. Ha viszont hálaadóak a keresztények, akkor a kegyelem növekedik rajtuk, sokasodik rajtuk, mármint felettük, és így még több áldásban részesülnek. Tehát elindul egy ilyen kör folyamat. Ugyanis Isten kegyelme nélkül nincsenek kifizetve a számláink. Isten kegyelme nélkül kudarc az élet. Isten kegyelme nélkül nem jutunk 5-ről a 6-ra. Isten kegyelme nélkül nincs Szent Szellem vezetés, mert nem hallanak Istentől. Márpedig a Szent Szellem meg akarja mutatni, hogy hol vannak az ördög csapdái, hogy ki lehessen kerülni. És Isten kegyelme nélkül lejtmenet, a völgymenet jön, meg a legyőzöttség. Tehát mind nagyobb kegyelemre törekedjetek, mégpedig a hálaadás és az alázat ennek a kulcsa. Az igaz azt mondja, hogy igazak vagyunk, mert a Szentlélek bennünket megtisztított, igazzá tett, és igazként látjuk, hogy mit kaptunk Istentől Krisztusban, úgymond érdem nélkül. Az egész üdvösséget. Mert kegyelemből kaptátok, és nem cselekedetek által. Tehát a növekvő hálaadás több kegyelmet eredményez, és több áldást von maga után. Két esetet nézzünk meg még utolsó részként. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5-ös vers. Itt Pétert bekasznízták. Nem azért, mert bűncselekményt követett el. Apcsel 12.5. De olyan módon tartották fogva, mint egy nagy bűnözőt. És akkor már is adhatunk hálát, hogy Uram, hálát adunk, hogy nálunk nem üldözik a keresztényeket. Mert a közel-keleten, meg a távol-keleten bizony erős megpróbáltatásokban van részük. 700-as klubban néha látni ilyen műsort. Gyógyító Kenneth munkálkodik. Most éppen a combban, ez most vagy él, vagy csont, azt mindenki maga tudja, hogy melyik verziója, de a comb területén ott van a gyógyító Kenneth. Tehát Apcsel 12.5.
Péter azért őriztették a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen imádkozik vala az Istenhez érette.
Amen. Tehát 12.4-ben azt olvassuk, hogy 4-4-es katonai szakasszal őrizték. Ha be tudjuk szorozni, hogy 4x4-16, egyetlen egy evangélium hirdetőt, Péter apostolt, aztán őrizték. Hatos versben olvassuk, hogy két vitéz között, megkötözvén két lánccal, és őrök őrizték még kint az ajtó előtt is. Tehát mint valami bűnözőt, súlyos bűnözőt. És a gyülekezet mit tett? Az ötös versben hallottuk, hogy szüntelen imádkozott. Tehát a gyülekezet egyik feladata az, hogy foglalja el az ima helyét, az őrhelyet. Ahogy az Ószövetségben olvasunk, hogy a törésre kell állnunk. A törés ugye azt jelenti, hogy a várfalon történt egy törés, a fal megsérült, egy nyílás keletkezett, akkor oda kell gyorsan vonulni, hogy az ellenség ne tudjon betörni. Mi történt az ima, a szüntelen imádkozás hatására? Egy természet feletti szabadítás, mert Péter ebből a lebilincselt, sok őrrel őrzött helyről kisétált, és elment az övéihez. Ott meg nem akarták beengedni, nem is, hogy nem akarták beengedni, hanem csak meglepetés miatt az ajtónál kicsit várókoznia kellett. Az utolsó igénk az Abcsel 16-25-ben. Itt pedig Pál és Silás került hasonló helyzetbe. Előtte az történt, hogy ment utánuk a jövendő jósló szellemmel rendelkező leányka több napon keresztül, és szólongatta őket. Ez ott van a 18-as verstől. És mit tett Pál? Nem az első napon, hanem valamelyik későbbi napon szólt annak a jövendő mondó szellemnek, annak a démonnak, hogy menj ki abból a lányból. Ezt a múltkor megbeszéltük, hogy azért nem az első alkalommal, mert várt a Szent Szellemnek a vezetésére, hogy ehhez meglegyen a Szent Szellemnek a mozdulása is. Ez a lány a gazdájának hasznot hajtott, mert biztos, hogy jós volt. És ebből lett a nagy baj, hogy elment a haszon. Nincs démon, nincs jóslás, nincs pénz. És a 22-es versben megvetszőzték őket, sok ütést mértek rájuk, képzeljétek el a hátukat mondjuk. Tömlőcbe vetették őket, nem is a külsőbe, hanem a belsőbe, megint mint valami nagyon nagy bűnözőket, a lábaikat kalódába szorították, és képzelj el, ülsz a hideg kövön, hátadat jól összeverték, sajok, fáj, ég, lábad be van a kalodába, ha most vagy lefekszel, és a sebes hátadon fekszel, vagy ülsz, és szóval nem sok választási lehetőség van. És mit tettek ez a két apostol, Isten két felkentje? A 16-25-öt olvassuk el.
Éjfél tájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőíték az Istent, a foglyok pedig hallgatják vala őket.
Mikor történt ez? Azt mondja, éjfélkor, tehát a nap legsötétebb órájában. Tehát amikor neked is életednek egy legsötétebb időszaka bekövetkezne, akkor vegyél példát róluk. Jajgattak? Siránkoztak? Panaszkodtak? Beírtak a panaszkönyvbe? Írtak az ombudsmannak? Nem. A legnagyobb hatalomhoz fordultak. Ha Istenhez imádkozván és énekkel dicsőíték őt. Ezt tudjátok, körülbelül úgy nézhet ki, egy kicsit viccesen és kisarkítva, hogy te se szereted, amikor éjfélkor vagy éjszaka fölébresztenek. És képzeljétek el, hogy Isten is hall valami nagy lármát, megdörzsöli szemét, kinéz az erkélyéről, lenéz a földön, és látja, hát ott Pál meg a Silás ott van a börtönben, és ezek hát engem dicsérnek, és magasztalnak, és énekelnek, és hálát adnak. Jaj, de jó. Igaz, hogy éjfél van, de jó esik. Tehát fölfelé szállt a dicséret, az ima, a hálaadás, és tudjátok, hogy működik a Pater Noster? Az a liftszerű, ami egyik felé mindig fölfelé megy, a másik felé mindig lefelé. Úgy kell beleugrani. Fölfelé megy az ima a hálódás, a másik felé jön le a kenet. Isten ereje benne az angyalokkal, és a következő versben, ha majd olvassátok tovább, azt történik, hogy megrázták az angyalok a börtönt. Azt hitték, hogy földrengés volt, legalábbis ők annak gondolták. És ezek a kalodák, bilincsek, mint kipattannak, és az ördög óra előtt úgy kisétálnak, hogy semmit nem vesznek észre. Mi ez, ha nem Isten kegyelme? Tehát nagyon jó példa arra, hogy ha bajban vagyunk, nem siránkozunk, nem panaszkodunk, hanem dicsérjük Istent, hálát adunk neki, mert tudjuk, hogy ő nagyobb. És tudjuk, hogy ő ki tud ebből bennünket szabadítani. Tehát a problémák közepette is dicsérték Istent, hálát adtak, magasztalták őt, és meg lett a végeredmény, meg lett a szabadulás. Hiszük, hogy az Úr adott egy nagyobb képet arról, hogy a hálaadás nagyobb kegyelem követi, nagyobb kegyelmet pedig szabadulás, áldások. Úgyhogy legyen hálaadó szívetek, mert az meghozza a gyümölcsét. Erősen meghozza a gyümölcsét. Mindenhez jó hálaadással kell hozzáállni. Hálát adni a gyülekezet növekedéséért. Mert a magok, amik ott lettek vetve, lehet, hogy sok ideje. De a mag tudja, hogy mi a dolga. Az ige is mag. És tudja a dolgát, hogy ki kell neki kelni. A helyes módszer az, mert persze, hogyha valaki hiányzik, akkor az azért hiányzik, nem csak a pásztornak hiányzik, hanem hiányzik a nyájnak is. És a megközelítés az lehet kétféle. Lehet az, hogy hol voltál a múlt héten? Na most lehet, hogy ettől félnek emberek, és azért nem jönnek, mert hát ha megkérdezik, hogy hol volt. De ha nem volt a múlt héten, és most itt van, adjál neki hálát, hogy már nem neki, hanem Istennek, hogy hálát adok, Uram, hogy itt van az én testvérem. Tehát ez egy két megközelítési mód. Csak egy apró esetben. De ugyanezt lehet átültetni a család, és mindenhova az élet, munkahelyen, bárhova. És próbáljátok ki, nem is próbáljátok ki, inkább alkalmazzátok, mert működik, Isten igéje mindig működik, ha működtetik. Hogy a hálaadás megváltoztatja a légkört. Egyszerűen csak, hogy hálát adunk a gyermekeinkért. Nem minden héten másik fiúval állítanak be. Ugye? Belegondoltam, hogy a világban, ahogy élnek, és ez lenne a családunkban, hát az milyen teher és milyen súly lenne. És akkor innentől, amikor ezt az ember szeme meglátja, akkor innentől jön a hálaadás. Hálát adok, Uram, hogy hálát adok a főnyereményemért. Egyik pásztortársunk férje nem mindig nézte jó szemmel, hogy gyülekezetbe jár, meg túl sokat jársz oda, és elkezdte őt egy sok hálaadásnak egy módja, hogy főnyereménynek nevezni. Ugye az én főnyereményem. És hát a szavak, a kimondott szavak, azok változásokat hoznak, munkálják a hangulatot, a légkört. Hát a szavainknak teremtő ereje van. Halleluja. Gyógyító kenet van fülre, de ez nem hallás, inkább valamilyen gyulladás vagy egyéb más jellegű dolog. Ha jól érzékelem. És szemre is van gyógyító kenet. És ez a bizonyos comb területére, amit az előbb említettem. Jézus azt mondta, hogy kezünket tegyük a másikra, és akkor azok meggyógyulnak, mert Isten ereje kiárad. Hálát adunk, hogy itt voltatok. Hálát adunk a türelmetekért, hogy meghallgattatok.
Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levél alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkéri, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Egy beteljesedett, boldog, sikeres új évet kívánunk nektek, és a szomszédodoknak ugyanúgy kívánjatok ti is.